Egyre jobban látszanak a 90-es évek elején megkezdett átalakulási folyamat eredményei az OTP-nél, mondta a pénzintézet vezérigazgató helyettese a tavalyi negyedik negyedév eredményeit értékelő sajtótájékoztatón. Bencsik László azt is kiemelte, hogy sikeres volt az OTP 2023-as tevékenysége. A legfontosabb mutatók ugyanis meghaladták mind a várakozásokat, mind a versenytársak teljesítményét.
A tavalyi év az nagyon jól sikerült. Egyébként a csoport egészében nagyon jól lett az eredmény. És a csoport eredmény kétharmada az egyébként külföldről származik, tehát nagyon meg vagyunk elégedve a külföldi leányvállalatunk teljesítményével, és azt gondolom, hogy most arra tényleg egy regionális, nemzetközi meghatározó bank lett az OTP csoport. Magyarországi eredmény is kimondottan jó lett a tavalyi évben. Itt most nem is elsősorban a pénzügyi profitról beszélnék, hanem az üzleti tevékenységről. Tehát annak ellenére, hogy egy nagyon nehéz időszak volt mindannyiunknak a tavalyi év, és összességében recesszió volt Magyarországon. Hát elsősorban a lakossági hitelek tekintetében sikerült növekednünk tavaly is. Tehát a lakáshitel állományunk 4%-kal nőtt, miközben a piac egész az 1,3%-kal. Tehát itt érdemben nőtt a piaci részesedésünk, és sokkal aktívabbak voltunk, mint a piac. A fogyasztási hitelek, mondjuk a személyi kölcsönök tekintetében pedig az állományunk tavaly 16%-kal nőtt Magyarországon, ami több mint duplája a piac növekedésének, tehát itt is jelentősen aktívabbak voltunk, mint a többi bank, és jobban nőtt a piaci részesedésünk. Az eredmény is jó lett Magyarországon, ugyanúgy, ahogy a bankszektor egészének azt gondolom, egy viszonylag jó eredménye lett. Azért ezt olyan szempontból érdemes kontextusba helyezni, hogy ebben nagyon sok egyedi tétel, illetve technikai tétel van, ami a következő években nem fog megjelenni. És adott esetben fontos róla beszélni, ugye például ilyenek az osztalékok, ami ugye nem egy eredmény, hanem egy eredménynek az elosztását mutatja. Általában, amikor a bankszektor egészének az eredményét bemutatják, akkor ez benne van. Ugye ez a piac egészében 333 milliárd forint volt a kapott osztalék, az OTP-nél már 277, tehát nyilván ezt ki kell venni a mi eredményünkből is, meg a csoport egészéből. Aztán ugye van egy másik tétel, amit felmerült Magyarországon, ez a támogatott hiteleknek az átértékelése, ami nálunk több mint 80 milliárddal javította a tavalyi eredményt. Ez egy számviteli tétel, mondjuk az Erste Bank is publikálta ezeket a számokat, ott 43 milliárd volt ez a tétel, tehát ketten együtt már ilyen 130 milliárd, és azt gondoljuk, hogy a piac egészében nagyságrendileg ez kb. Olyan 200 milliárdos eredményjavító tétel lehetett, ami egy számviteli elvárás, hogy csináljuk, de ennek semmi köze a működéshez, illetve a bevételekhez sincs igazából köze. Ez a kamatkörnyezet változása kapcsán egy átértékelést jelent. Ha ebből a szempontból mondjuk megközelítjük a bankszektor egészének az eredményét, akkor, és ezeket kivesszük, akkor ilyen 800 plusz milliárd, 830-40 milliárd körüli eredményre jutunk. Ez nem az OTP, hanem a bankszektor. Ugye ezt kell viszonyítani a 7600 milliárd forintos, több mint 7600 milliárd forintos saját tőkéjéhez a magyar bankszek hitelezési szektornak, ami egyébként az elmúlt 7 évben megduplázódott. Ugye ezen a tőkén érte el a bankszektor nagyságrendileg ezt a normális működésből származó eredményt, ami azért, tehát ez egy ilyen 10% körül, 11%-os hozamot jelent, ami azért jóval alatta van annak, amit mondjuk a befektetők várnak a magyar bankoktól, vagy akár a tavaly átlagos kamatszintű is. Tehát egy jó év volt ilyen szempontból, de azért, hogyha megnézzük egy kicsit részletesebben az eredmény összetevőit mind a bankszektor egészében, mind az OTP banknál, és akkor látjuk, hogy ez egy csomó egyedi olyan technikai tétel volt, ami nem a működéssel függ össze.
A tavalyi év egy recessziós év volt, rendkívül magasak voltak a kamatok, mindez hatással volt azért a hitelezésre is. Idén mire számítanak?
Idén Magyarországon is, meg egyébként a többi országban jellemzően, ahol jelen vagyunk, egyértelműen azzal számolunk, hogy jobb lesz a gazdasági környezet. Főleg Magyarországon egy egyértelmű gazdasági növekedésre számítunk, úgyhogy Magyarországon lesz talán a legnagyobb javulás a tavalyi évhez képest idén, a várakozásaink szerint. Nyilván egy jóval alacsonyabb kamatkörnyezetben, inflációs környezetben fogunk működni Magyarországon is, meg máshol is. Úgyhogy összességében ennek várakozásaink szerint oda kell vezetnie, hogy több lesz a hitelkereslet, jobban tudunk nőni, és hát az eredményeknek is jónak kéne lenni idén ennek megfelelően.
Bencsik Lászlót, az OTP vezérigazgató helyettesét hallották. Bár a GDP kiszámításának közel 100 éves konstrukciója, a modern közgazdaságtan egyik nagyszerű vívmánya, a gazdaságok igényeinek egyre kevésbé képes megfelelni ez a mutatószám. Többes mellett ez is elhangzott a Magyar Nemzeti Bank fenntartható GDP globális vitaira címmel közzétett kiadványának bemutatóján, arról, hogy miként tehető fenntarthatóvá a hazai növekedés. Baksai Gergelyt, az MNB ügyvezető igazgatóját kérdeztem.
A GDP egy közel 100 éves mutatószám, a legfontosabb gazdasági mérőszám, csak úgy látjuk, hogy nem mindenben alkalmas a mai gazdaság és a fejlettség mérésére, mind a digitális gazdaság, mind az anyagi jóléten túli jóléti szempontok, mind a fenntarthatóság mérése hiányzik a GDP-ből. Világszerte több kísérlet született arra, hogy ezeket a szempontokat, tehát elsősorban a fenntarthatóságot hozzáadják a jólét méréséhez, és a Magyar Nemzeti Bank ebben a kiadványában ehhez a nemzetközi kísérlethez csatlakozott. Egyébként ennek az egyik alapja az Matolcsy György elnök úr egyik korábban megjelent tézise, amely szerint a közgazdaságtanban fenntarthatósági fordulatra van szükség, és ennek a méréséhez új mutatókra is szükség van.
Miért annyira fontos a fenntarthatóság? Igaz ugyan, hogy már azt a laikusok is tudják, hogy a jelenlegi növekedéssel lényegében kinőjük a bolygót több szempontból, akár hogyha a klímaváltozás hatásaira gondolunk, akár hogyha a környezeti károkra gondolunk, akkor a növekedésnek ára van.
Igen, és ez a környezeti dimenzióhoz hadd adjak még két szempontot. Az egyik a pénzügyi fenntarthatóság, ami szintén megkérdőjeleződik folyamatosan a világ számos országában. Úgy tűnik, hogy minden egyes GDP dollár vagy forint előállításához egyre több adósságra van szükség. Másrészt pedig a demográfiai fenntarthatóság, hiszen a fejlett országokban az a példátlan állapot állt elő, hogy csökken a népesség lélekszáma, ilyen az emberiség történetében még háborús körülményeken kívül nem történt. Ahhoz tehát, hogy valós képet kapjunk a hosszú távú növekedésről, ahhoz már ma mérni kell a fenntarthatóságot. Pontosan ezt próbáljuk tenni, ötvözni a fenntarthatóság és a gazdasági fejlettség mérőszámait.
Magyarországon egyébként melyek most a legfontosabb tennivalók annak érdekében, hogy fenntartható módon növekedjen a GDP?
Az számszerű eredményeink szerint a 2010-es években az évtized elején végrehajtott sikeres gazdaságpolitikai reformok következtében nem csak a GDP, hanem a fenntartható GDP is gyorsan emelkedett. A fenntartható GDP meg is haladta a GDP-t, ami azt mutatta, hogy van még tér a gazdaság további fenntartható növekedésére. A 2020-as évtized karaktere azonban merőben eltér az előzőtől. A koronavírus járvány, az energiaválság, az inflációs hullám, a geopolitikai feszültségek nem csak Magyarországot, hanem az egész Európai Uniót nagyon érzékeny pontjain érintették, és nagyon sok országban visszavetették a fenntartható GDP-t, még akkor is, ha esetleg a GDP növekedést sikerült megőrizni, hiszen a GDP növekedés megőrzésének az ára sok esetben az egyensúlyok felborulása volt, például a költségvetési egyensúly vagy a külső hiány növekedésé. Hogy mit szükséges tenni az Európai Unióban és Magyarországon is a fenntartható gazdasági növekedés elérése érdekében, versenyképességi fordulatot kell végrehajtani, aminek a részét kell, hogy képezze a digitális és a zöld átállás, az egyensúlyok helyreállítása, és olyan intézkedések létrehozása, amik a hazai hozzáadott értéket fenntartható és hosszú távú módon növelik.
Baksai Gergelyt, a Magyar Nemzeti Bank ügyvezető igazgatóját hallották. Februárban 3,7% volt az infláció Magyarországon. A fogyasztói árindexet ezúttal leginkább a szolgáltatások árának átlagos 10%-os emelkedése húzta, mondta az Inforádiónak a Portfólió vezető makrogazdasági elemzője. Madár Istvánnal beszélgettem.
Éves alapon 3,7%-os volt a drágulás februárban. Az elemzők 3,9%-ot vártak, ugye ez nem tűnik túlságosan nagy különbségnek, viszont a tekintetben, hogy januárban pont a kettő között 3,8%-on állt az inflációs mutató, ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy a várt kismértékű emelkedés helyett ez a mostani alacsony adat azért is érdekes, mert volt egyetlen egy tényező, ami viszont előre láthatóan fölfele tolta az inflációt. Ez az üzemanyagár volt, hiszen az üzemanyagárak kormánypártnak a januárban bekövetkező, több lépésben végigfutó nagy adóemelése februárban került elszámolásba módszertani okok miatt. És ezért lehetett tudni, hogy üzemanyagár emelkedés az benne lesz ebben az inflációs adatban, és benne is lett, és pont ezért tulajdonképpen egy kellemes meglepetés, hogy a többi tényező ellensúlyozni tudta teljes egészében ezt az üzemanyagár hatást, és így alakulhatott ki ez a 3,7%-os infláció.
Hogyha a részleteket nézzük, akkor az élelmiszeráraknál volt-e áremelkedés?
Pont az egyik kellemes meglepetés az élelmiszerek havi alapon átlagosan 0,2%-os drágulása. Ez ugye nem azt jelenti, hogy az árak újra olcsók, alacsonyak a boltokban, de legalább nem nőnek tovább. Nem is nagyon látunk olyan alapterméket, ami nagyon-nagyon durván emelkedett volna havi alapon, ami viszont pont jól mutatja, hogy azért ez egy friss jelenség, hogyha mondjuk egy évre visszatekintünk, akkor egy éves visszatekintésben például a cukor még mindig egyharmadával drágább, mint tavaly februárban. A csokoládé az 15%-kal, az alkoholmentes üdítőitalok 13%-kal, a sertéshús is közel 10%-kal drágább még mindig, mint egy évvel.
Volt ugyanakkor olyan a fogyasztói árindex főcsoportjában olyan tétel, amelyik drágult?
Igen, volt ugye az említett üzemanyagon kívül, a másik ilyen terület az a vezetékes gáz, ahol ugye elvileg egyszer valamikor megemelt az állam az átlagfogyasztás feletti árat nagyon jelentősen, hétszeresére, és azóta a hivatalos hatósági árak nem változtak. Viszont ennek ellenére ugye az lakosság által fizetett átlagár az attól függően változik, hogy mennyi az a gáz, amit az átlagfogyasztás felett fogyasztanak el a háztartások. Ezt a KSH minden hónapban becsüli. Itt most azt láthattuk, hogy a elsősorban szezonális okokból volt a gázban emelkedés. Ugye havi alapon 1,7%-os volt az emelkedés, és így ugye azért összességében ez egy inflációt felhajtó tényező volt. Ugyanakkor, mivel a megelőző időszakban például egy nagyon látványos lakossági fogyasztás csökkenés volt, ezért igazából még a háztartás ilyen energián belül a vezetékes gáz még majdnem mindig 20%-kal átlagosan olcsóbb. Ugye még egyszer mondom, nem a hivatalos hatósági árat jelenti, hanem azt az átlagárat, amit fizet érte a lakosság. Ja, ami még egy szintén egy olyan, és ebből a szempontból az infláció szempontjából fontos kockázatot jelentő tényező, az a szolgáltatás ár, az még egyrészt havi alapon is dinamikusan nőtt, 10%-os az éves alapú áremelkedés. Ennek az áremelkedésnek ugye az a sajátossága, hogy a szolgáltatások közül nagyon sok olyan van, ami évente egyszer jellemzően év elején árazódik át, amennyiben nagyon sokan fognak a következő hónapokban a tavalyi éves átlagos inflációval emelni az idén. Az egy kicsit fékezheti ezt a dezinflációt, amiről egyébként is azt gondoljuk, hogy nagyjából azért vége van, tehát hogy ez az inflációs szint, ahol le tudunk menni. A következő hónapokban már legfeljebb 10% pontokon tudunk örvendezni, de sokkal valószínűbb az, hogy inkább ilyen 4% körüli szinten be fog ragadni az infláció, és az év végén még akár vissza is kanyarodhat.
Madár Istvánt, a Portfólió vezető makrogazdasági elemzőjét hallották. A pénzügyminisztérium előzetes gyors tájékoztatója szerint februárban csaknem 1760 milliárd forintos hiány termelt a központi költségvetés. A Portfólió elemzője azt mondta, ezzel gyakorlatilag két hónap alatt az eredeti éves hiányterv kétharmada már teljesült. A pénzügyminiszter a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara gazdasági évnyitóján a múlt hét elején beszélt arról, hogy idén 4,5% lehet a GDP arányos hiány cél. Arról, hogy miért lett ilyen magas a februári deficit, Csiki Gergelyt, a Portfólió elemzőjét kérdeztem.
Több oka is van a minisztérium előzetes közlése szerint, ugye két hétben tudjuk meg majd a részletes információkat. Alapvetően három tényezőt sorol föl a minisztérium, az áfa bevételeknek az elmaradását és szezonalitását, hogy februárban rendszerint több 100 milliárd forinttal alacsonyabb bevétel képződik, mint más átlagos hónapokban. Ugye februárban fizeti ki az állam a 13. havi nyugdíjat, önmagában ez a kiadás 1000 milliárd forint feletti tételt jelentett a kiadás oldalon, valamint új tételként vagy magasabb tételként jelentkezett a költségvetésben, ugye a prémium magyar állampapírnak magas kamat sorozata volt, kamat kiadása, ezt a lakosságnak fizette ki az állam, és ez is jelentősen megdobta a költségvetés kiadási oldalát. Ugye a legfontosabb kérdés az, hogy ezek mennyire szezonálisak, mennyire korábbi évekkel jól összeegyeztethetők, és mennyire meglepők és várakozások felettiek ezek a tételek, ezeket csak a részletes adók fényében tudjuk megítélni.
Ezzel az adattal az egész évre tervezett pénzforgalmi hiányterv körülbelül mekkora része teljesült már?
fontos megjegyezni, hogyha az eredeti terveket nézzük, ami ugye tavaly nyári, tehát a pénzfogalmi éves hiányterv 2514 milliárd forint még jelenleg, ez van hatályban, ebből teljesült összesen 1700 milliárd forint, vagyis éves szinten most már 68%-a, több mint a kétharmada teljesült, két hónap alatt, gyakorlatilag ugye annyira orrnehéz lett ez a költségvetés, akkor szoktuk ezt mondani, amikor nagyobb része képződik meg a hiánynak aránytalanul az év elején, hogy annyira orrnehéz lett, hogy már gyakorlatilag szinte feje tetejére is állt.
Csiki Gergelyt, a Portfólió elemzőjét hallották. Nem csökken a nemek közti bérszakadék, ezt állapította meg a PwC abban a felmérésében, amelyben 33 országban mérte fel a különbségeket a férfiak és a nők bérezésében. Átlagosan 13,5% az eltérés a férfiak javára. Magyarországon ez 16%, míg az élen álló Luxemburgban nincs különbség a férfiak és a nők fizetésében ugyanabban a pozícióban. A részletekről Reguli Mártát, a PwC Magyarország HR tanácsadás vezetőjét kérdeztem.
A PwC Women in Work Index kutatása az az OECD-nek minden 33 tagországában vizsgálódik, és ez az index ez igazándiból 5 dolgot mér, a bérszakadékot, a munkaerőpiaci részvételt, a munkaerőpiaci részvételi szakadékot, a munkanélküliségi rátát és a nők teljes munkaidős foglalkoztatását. Ebből, ami számomra például a legizgalmasabb, az a bérszakadék, de azt látjuk, hogy bő 10 év alatt azért javuló tendenciát látunk, bár így az utolsó években van egy megtorpanás. Most 13,2-ről 13,5%-ra emelkedett ez az átlagos bérszakadék ebben a 33 országban. Ha Magyarországra nézünk, akkor ez a százalékos arány, ez szerencsére pozitív tendenciát mutat így az elmúlt egy év viszonylatában, tehát most 16%-os bérszakadéknál tartunk.
Ebből a 33 országból melyek azok az országok, amelyek viszonylag jól teljesítenek, tehát nincs akkora nagy szakadék a női, illetve a férfi fizetések között?
Az első helyen Luxemburg áll, ahol gyakorlatilag 0% ez a bérszakadék, és tipikusan az északi országok, akik elég erősen szoktak ebben teljesíteni, például Izland, vagy akár a svéd-norvég térségben levő országok. Itt, ha Közép-Európára nézünk, akkor vannak olyan országok, akik előttünk járnak ebben, tehát például a lengyelek, szlovénok, ők 5-7%-os bérszakadékot mutattak ki. Viszont mondjuk ügyesebbek, jobbak vagyunk az osztrákoknál, cseheknél, ahol 9-17%.
Reguli Mártát, a PwC Magyarország HR tanácsadás vezetőjét hallották. Aktív betétgyűjtésbe kezdett a litvániai székhelyű itthon határon átnyúló szolgáltatóként működő Revolut Bank, ám továbbra sem kér magyarországi leánybanki engedélyt, és így nem is csatlakozik a hazai betétbiztosítási rendszerhez. Erre figyelmeztetett a Magyar Nemzeti Bank. A részletekről Binder Istvánt, a jegybank felügyeleti szóvivőjét hallják.
A hitelintézet litvániai székhelyen működik Magyarországon határon átnyúló tevékenységet folytat. Ebből következően nem a Magyar Nemzeti Bank felügyeli sem az üzleti megbízhatóságát, sem egyéb vonatkozásait, és nem tartozik a magyarországi betét biztosítási rendszer hatája alá. Tehát a Revolut igent mondott a magyar ügyfelek betéteire, de egyelőre nemet mond a magyar betétgarancia védőernyőjére. És hát egy másik hír ezzel kapcsolatosan, hogy eközben a Revolut néhány nappal ezelőtti bejelentése szerint Franciaországban már fizikailag elérhető bankfiókok telepítését tervezi, mivel ezek megjelenése hozzájárulhat az ügyfél bizalom növeléséhez. Mi úgy látjuk, hogy Magyarországon a magyar ügyfelek esetében pontosan ugyanez volna a helyzet, tehát itthon is szükség lenne arra, hogy a Revolut, a Magyar Nemzeti Bank felügyelete és az Országos Betétbiztosítási Alap betét garanciája alatt működjön, akkor, hogyha aktívan gyűjt betéteket a magyar ügyfelektől.
Mekkora a magyarországi ügyfélkör, és mi történik akkor, hogyha egy-egy elszámolási, fogyasztói betét biztosítási vagy éppen csalással kapcsolatos problémában érintettek hazai fogyasztók, Revolut ügyfelek?
Körülbelül 1 millió hazai Revolut ügyfélről beszélünk, és abban az esetben, hogyha valamilyen jogvita alakulna ki, akár a bank ügyintézése kapcsán, akár betétbiztosítási oldalról, akár mondjuk megszaporodó kibecsolási esetek kapcsán, akkor ezeket az ügyeket csak Litvániában tudnák intézni a magyarországi ügyfelek, mégpedig litván vagy angol nyelven. Ráadásul a Magyar Nemzeti Bank is csak korlátozottan tudná segíteni fogyasztóvédelmi mandátumainál fogva ezeket az ügyfeleket, hiszen úgynevezett fogadó ország vagyunk az uniós szabály alapján, tehát alapvetően mi is a litván felügyeleti hatóságnál tudnánk orvoslatot, segítséget kérni.
Binder Istvánt, a Jegybank felügyeleti szóvivőjét hallották.